Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Átmenetileg megszakítva a kürhoni protestáns teológia 20. századi történetének áttekintését, a következő néhány alkalmat szenteljük a magyar református és evangélikus teológiai élet jelentős alkotói számbavételének. Kezdjük a sort azzal a Filó Lajossal, aki elsőként szállt szembe itthon a teológia világában is terjedő liberális, racionalista szellemmel. Filó református lelkész családban látta meg a napvilágot még 1828-ban a felvidéki Losoncon. Szülővárosában folytatott bölcseleti és jogi tanulmányokat követően Kecskeméten tanult teológiát, lelkészé avatták, és segédlelkészként szolgált a városban. 1851-től vidéki iskolákban tanított, 1854-ben azonban visszakerült Kecskemétre, ahol 1857-ig gimnáziumi, majd teológiai, akadémiai tanárként dolgozott. Ezt követően egy esztendeig Kopácson volt lelkész, majd 2 évig a Pesti Teológiai Akadémián egyháztörténetet tanított, és egyházkerületi tisztségviselőként részese volt a Bach-korszak politikai, egyházpolitikai küzdelmeinek. 1860-61-ben külföldi tanulmányútat tett, járt Tübingenben, Genfben, Utrechtben, Edinburgban, a református szellemi élet jelentős központjaiban, megismerkedett a korabeli teológiai vitákkal. Közben 1861 őszén a nagykőrösi református gyülekezet hívta meg lelkészének, és itt szolgált egészen 1905-ben bekövetkezett haláláig, miközben több cikluson keresztül viselt különféle magasabb egyházi tisztségeket. Teológiai íróként Filó legjelentősebb munkája 1862-es az ortodoxia szellemében fogant vita irata, a feltámadás és a spiritualizmus, vagyis a védelme a Jézus testi feltámadása igazságának a tudomány szempontjából volt. Ez az írás válasz volt Ballagi Mór, eredetileg Bloch Móric konvertit, a református teológus és nyelvész nézeteire, aki elsőként képviselte a racionális és liberális teológia szkeptikus álláspontját a keresztény hit történeti igazságai tekintetében. A többszöri pengeváltást hozó vita tétje, amelyben Filó egy terjedelmes hitvédő munkát is közreadott, Jézus történetisége, valamint hit és tudás teológiai és tudomány viszonyának kérdése volt. Filó azt az álláspontot képviselte, hogy a hitnek elsőbsége van az értelmi belátással, a tudós teológiával szemben, és hamis az az állítás, amely elsőbséget ad a kereszténység valamilyen változó, fejlődő tudás nevében való szakadatlan átértelmezésének. A Biblia és a hitvallás minden modern kételkedéssel vagy racionális magyarázattal szemben a keresztény hit biztos alapja. Ezen a vitán túl Filó kiskőrösi szolgálatának egész idejében a hazai reformátusság konzervatív vonulatát képviselte. Nála egy emberöltővel volt fiatalabb, a boldog békeidők nemzedékéhez tartozott a jeles evangélikus teológus Masznyik Endre. Masznyik 1857-ben Tiszaföldváron született lelkész fiaként. Teológiát Sopronban és Pozsonyban tanult, 1879-ben avatták lelkészé. Egy külföldi tanulmányutat követően a Selmecbányai gimnáziumban lett hittanár, a Pesti Egyetemen esztétikai témájú dolgozattal szerzett bölcsészdoktori címet. Ezt követően lett tagja a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia tanári karának, mint az újszövetségi és rendszeres teológia professzora. 1895-től 1917-es visszavonulásáig pedig ő volt az intézmény igazgatója. Evangélikus dogmatika című 1888-as munkájában még a hagyományos teológiai szemléletet követte, később azonban a kortárs liberális teológia és bibliakritika álláspontjához közeledett. Ennek volt bizonyítéka Pál apostol Élete és levelei című, az életrajz és a kommentár műfaját egyesítő írása, 1906-os Voltak-e Jézusnak testvérei, és ugyanabban az évben kiadott Jézus Élete című értekezése, biblikus munkásságának betetőzéseképpen pedig 1925-re készült el teljes újszövetség fordítása. Ám érdeklődése kiterjedt a reformáció történetének és Luther alakjának kutatására is. Így 1885-ben adta közre a kultúrprotestantizmus szellemében készült Luther életrajzát, 1904 és 14 között pedig fordítója, szerkesztője volt a reformátor műveiből készült 6 kötetes válogatásnak. Történeti érdeklődése később is megmaradt, amit a Konkordia könyv magyarázatos fordításának elkészítése bizonyít. Mindezeken túl szerkesztője volt a teológiai szemlének, tagja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak, részese a hazai protestáns és katolikus teológusok közötti vitáknak. Azt a tervét, hogy akadémiája a Pozsonyi Egyetem karává legyen, Trianon lehetetlenné tette. Az egyetem és az akadémia is költözni kényszerült, ő maga is távozott a csehszlovák uralom alá kerülő városból. Élete utolsó évtizedét így 1927-ben bekövetkezett haláláig Budapesten élte le. Evangélikus volt Pályr Sándor teológus egyháztörténész, a racionalizmussal és a liberális teológiával szembeforduló, hagyományos egyházi szemlélet képviselője is. Pályr iparos család gyermekeként 1861-ben született pápán. Sopronban és Bázelben tanult teológiát, a németek közül főleg August Toluk volt rá hatással. 1887-ben avatták lelkészté, gyülekezetekben szolgált, volt püspöki titkár is. 1899-ben lett a Soproni Evangélikus Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára, 1923-tól 30-as visszavonulásáig a Pozsonyból Pécsre menekített Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Teológiai Karának professzora, tanári működése mellett a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság aktív tagja. Pályr 1938-ban szülővárosában pápán halt meg. Pályr szakterülete az egyháztörténet volt. Számos munkában dolgozta fel a magyar evangélikusság históriáját, gyülekezeti életének énekkultúrájának emlékeit. Elsősorban a nyugat-dunántúli emlékekkel foglalkozott, a magyar és a német közösségek, a pietista kegyesség és az iskola történet álltak érdeklődése középpontjában. Alapvető műve volt 1910-es egyháztörténeti emlékek, valamint 1924-es a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története című kötete, kéziratban maradt történeti anyaggyűjtésének zöme viszont a II. Világháború idején megsemmisült. Jelentős volt 1911-es Keresztjén énekeskönyv című összeállítása, gyülekezet történeti a hazai pietista mozgalom históriáját, kisebb egyház és kultusz történeti egyház zenei témákat érintő értekezései, a korai reformáció hazai irányzatait elemző munkája. Az előbbiekhez hasonlóan evangélikus volt, idősebb Prőle Károly, teológia tanár, rendszeres teológus, a felekezetek közötti közeledés szószólója. Prőle 1875-ben Rábabogyoszlón született, német földről ide származott lelkész dinasztia tagjaként. Teológiát Sopronban, Greifswaldban, Tübingenben tanult, 1900-ban avatták lelkészé. Ezt követően éveken keresztül segédlelkészként, hitoktatóként, gyülekezeti lelkészként szolgált, 1907-ben pedig tagja lett rendszeres teológia szakterületen a Soproni Evangélikus Teológiai Akadémiának. Kezdeményezője volt az akadémia egyetemi karrá való átszervezésének, és ekkor nyert egyetemi tanári kinevezést, a későbbiekben négy ízben is viselte a kar dékáni tisztét, közben még 1918-ban bölcsész doktorátust is szerzett. Bibliai realizmusnak nevezett felfogása már Pogányság, zsidóság, kereszténység című professzori székfoglalójában megmutatkozott, később érdeklődése a hazai evangélikus egyház szellemi megújítása és az ökumenikus kapcsolatok felé fordult, amelynek nemzetközi szervezeteiben is aktívan dolgozott. Szerkesztőként jegyezte a protestáns szemlét, alapítója volt a Keresztény Igazság című folyóiratnak. Még 1930-ban adta ki az Ágostai Hitvallás című munkáját. Három évvel később a Teológia feladatai a jelenkorban című írásában egyháza hazai és nemzetközi helyzetéről készített számvetést, és ezt folytatta a Hittudományi Kultúra Válsága című 1944-es művében. A Luther és a Reformáció című munkájában pedig a hitújító alakját és gondolatvilágát elemezte. 1946-ban vonult nyugdíjba, két évvel később jelent meg főműve, a Hitvilága címet viselő evangélikus dogmatikája. Idősebb Prőle Károly, akinek teológusi munkáját vele azonos nevű, kiváló dogmatikus, biblikus és vallástörténész fia folytatta, 1962-ben halt meg Sopronban. A 20. században a magyar reformátusság igazi vezéregyénisége Ravasz László püspök, politikus, hitszónok, egyházépítő és tudós teológus író volt. Ravasz 1882-ben született Erdélyben, a Kalotaszeg vidékén fekvő Bánffy Hunyadon. Családja apai ágon székely birtokos família volt, anyai felmenői között református lelkészeket találunk. Édesapja a helyi polgári iskola tanára volt, az ifjú László is itt kezdte tanulmányait. Innen Székelyudvar helyre került gimnáziumba, 1900-től pedig a kolozsvári teológián és az ottani egyetemen tanult diáklapokban kezdett publikálni. Lelkészé avatták, Bartók György püspök titkára lett, akinek lányát néhány évvel később elvette feleségül. Rövid segédlelkészi szolgálat is egy berlini egyetemi év után Patakon és Kolozsváron teológiai és bölcseleti doktorátust, magántanári képesítést nyert, és az utóbbi helyen több más egyházi megbízatása mellett a gyakorlati lelkipásztori teológia tanárává nevezték ki. Ezt az állását 1921-ig, már a román uralom első éveiig megtartotta, közben a háború alatt hadikórházi lelkészként dolgozott. Ebben az időben esztétikai munkákat, közéleti írásokat adott közre, egyebek között Schopenhauer szép tanáról, Böhm Károly filozófiájáról értekezve. Közben fontos református folyóiratokat szerkesztett, Erdély számára újat is alapított, komoly tekintély életet szert a református mellett a tágabb magyar szellemi életben is. Intellektuális, világnézeti fejlődésének, útkeresésének fontos állomása, Varga betűje, hogy 1910 és 17 között tagja volt a szabadkőműves mozgalomnak, ugyanakkor ellenfele Adinak és az avantgárd szellemiségnek, bírálója a hazai zsidóság és a szocialista eszmék szellemi térfoglalásának. Trianon után otthon maradt, 1921-ben azonban a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé választotta, katedráját odahagyva, a Kálvin téri templom lelkészi tisztét is vállalva Budapestre költözött. A Bethlen konszolidáció éveiben Ravasz a hazai közélet meghatározó alakjává vált, a keresztény nemzeti eszme egyik emblematikus megjelenítőjévé, egyben pedig a hazai református egyház elismert szellemi vezetőjeként, tömegeket vonzó, a lelki tartalom mellett komoly retorikai értékeket is hordozó pásztorként prédikációival meghatározó személyisége volt a 20-as évektől a II. Világháború végéig tartó korszaknak. Ahogy a katolikus hívek, főleg az értelmiség számára a 20-as években Provászka Ottokár püspök, később a Banga Béla jezsuita páter, úgy a reformátusok számára az ő Kálvin téri templomban elmondott, gyakran retorikai élménynek is számító igehirdetései valódi szellemi eseménynek, világnézeti igazodási pontnak számítottak. Sokat tett azért is, hogy új lendületet nyerjen a belmissziói munka, oldódjanak a hazai református egyházon belüli, időről időre kiújuló viták, ellentétek. Mint elismert hittudós, 1921-től egészen a 49-es, a kommunisták által végrehajtott rossz emlékű tagrevízióig tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, de számos más testület és társaság is soraiba hívta. Vezette több református folyóirat szerkesztőségét, újakat is alapított, igyekezve biztosítani a hazai reformátusság jelenlétét a magyar szellemi életben. Ez szolgálta teológusi működéseit is. Adott közre gyakorlati teológiai kézikönyvet, dogmatikai kompendiumot, igehirdetési munkát, biblia magyarázatokat. Keze alól püspöki szolgálata alatt került ki új szertartáskönyv, új szövetség fordítás, de számos szaktanulmányt és beszédsorozatot is megjelentetett. Mint református püspök, 1927-től hivatalból tagja volt a parlament felsőházának, a közös hit és konzervatív, nemzetépítő meggyőződés alapján közel állt Horthy kormányzóhoz. A református magyarság egyik vezetőjeként feladatának a Trianon utáni nemzeti traumából való kilábalást, a vallási élet megújítását tekintette, egyházában a belső egyetértés útját igyekezett egyengetni. Ez utóbbira akkor nyílt igazán lehetősége, amikor 1937-ben ő lett a református egyház országos zsinatának lelkészi elnöke. A keresztény nemzeti politika feltétlen támogatójaként vett részt a közéletben. Kereste a hazai protestáns egyházak összefogásának útjait, a katolikus egyházhoz való párbeszédes közeledés lehetőségét. Írásaiban, vaskos köteteket megtöltő beszédeiben, a hit melletti kiálláson túl a magyar nemzet iránti elkötelezettséget tekintette a legfontosabbnak, egy olyan magyar református nacionalizmus jegyében, amelyet kicsit patetikusan úgy fogalmazott meg, hogy Istennek különösen megáldott népe a magyar, szép úri fajta, született előkelőség, az erő és a kellem rokonszenves és méltóságos vegyüléke. Ez a meggyőződés vezette a baloldali szocialista eszmék elutasításában, és ez volt az oka, hogy sok más hazai egyházi közszereplős hasonlóan erős ellenérzésekkel, bizalmatlansággal viseltetett a hazai zsidóság iránt. Alig, ha nem ennek volt a következménye, hogy a 40-es évek elején a felsőházi vitában még támogatta az első és második zsidó törvény elfogadását, ebben az ügyben azonban álláspontja rövidesen megváltozott. Így a harmadik, már tisztán faji alapokon álló zsidó törvényt elutasította, amint pedig hozzá is eljutottak az európai zsidóság németek általi tömeges deportálásának és megsemmisítésének hírei, az ezek elleni fellépés sürgetők közé állt. A német megszállás után már az ő tudtával, jóváhagyásával indultak meg azok a református zsidómentő akciók, amelyek révén számos üldözött életét sikerült megóvni. Maga Rabasz evangélikus püspöktársával, Rafai Sándorral közösen 1944. júniusában felkérte Seréni Justinián bíboros esztergomi érseket az ügyben egy közös tiltakozó pásztorlevél közreadására. Ebből ugyan semmi sem lett, ám Horthy kormányzó és környezete komoly ösztönzést kapott a püspöktől arra, hogy kerüljön sor az üldözés a deportálások leállításának hivatalos követelésére, Pesten történő megakadályozására. A háború után a kisgazdapártot támogatta, és az egyházi élet újraindítását tekintette feladatának, erre azonban kevés ideje maradt. 1948-ban Rákosi személyes nyomására és a kommunistákkal kollaboráló egyházi körök sürgetésére lemondott minden hivataláról, és Leányfalura vonult vissza. Az 1956-os forradalom idején, amelyben Veje, Bibó István is komoly részt vállalt, visszahívták püspöki és lelkészi tisztségébe, és az egyház országos intézőbizottságának élére választották. Az orosz intervenció és Kádár uralomra jutása után 1957 húsvétján ismét eltávolították tisztségeiből, még a nevét is igyekeztek kitörölni a hívek emlékezetéből. Csendes visszavonultságban élt ezek után, de a belügyi hatóságok állandó megfigyelése alatt Leányfalun. Megírta emlékiratait, befejezte, rendezte korábbi műveit, szellemi értelemben jelen maradt a református közösségben. Igen magas kort ért meg, hiszen 1975-ben, 93 esztendős korában távozott az élők sorából, lelki-szellemi rehabilitációjára pedig másfél évtizeddel később, a rendszerváltás után kerülhetett sor. Világszemléletét, hitét ő maga így foglalta össze. Az élet a maga egészében becsület ügye. Nem szabad megvetni, nem szabad elprédálni, nem szabad eladni vagy eldobni, mert a mi életünk Isten drága kincse, amit a mi becsületünkre bízott. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.